Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 20. szemeszterének 7. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 20. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között, ezért Önök itt az előadás végén tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Oláh Judit, bőrgyógyász, klinikai onkológus szakorvos, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar, Szent Györgyi Albert klinikai központ bőrgyógyászati és allergológiai klinikájának egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Egyetemi tanulmányainak befejezése óta dolgozik jelenlegi munkahelyén. Több mint 2 évtizede vezeti a regionális bőronkológiai központot a klinikán. Gyakorló orvosként a betegközpontú komplex onkológiai ellátásért, a bőrdaganatok megelőzéséért és korai felismeréséért fáradozott a legtöbbet. Nevéhez fűződik az Országos Melanoma Nap, mint a legnagyobb hazai bőrdaganat ellenes kampány elindítása. Szívügye az oktatás, több hallgatójából, munkatársából vált kiváló orvos és vezető. Jegyzett tudományos konferenciák szervezője, felkért előadója itthon és külföldön. Kutató munkájának is központi kérdése a bőrdaganatok kockázati tényezőinek felderítése. Szakirányú hazai társaságok vezető tisztségviselője. Nemzetközi szinten, így a WHO Melanoma Study Groupban évtizedeken át képviselte Magyarországot, és jelenleg is az Európai Bőronkológiai Társaság vezetőségi tagja. Felkérem Oláh Judit professzorasszonyt, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság! A mai napon, ezen a Szabad Egyetemi előadáson egy kis betekintést szeretnék adni a bőrgyógyászat, és ezen belül is a bőrdaganatok tudományába, és egy rövid áttekintést szeretnék Önöknek adni erről a nagyon fontos, és számomra igazán fontos területéről tudományunknak. Sokan meglepődnek azon, hogy a bőrünk az egyik legnagyobb emberi szerv, aminek a felülete egy felnőtt embernél akár a 2 négyzetmétert is meghaladja, és a tömege eléri a 10 kilogrammot. Bizonyos esetekben. Az első és a legfontosabb védelmi vonala a szervezetünknek, ami egyrészt fizikai, kémiai, biológiai ártalmaktól véd, hőszabályozó szerepű, érzékszervként működik, részt vesz a D-vitamin szintézisében, és egyben egy immunszerv. Tehát látszik, hogy egy rendkívül komplex dologról van szó. A bőr 3 fő részből áll. Az egyik és a legfontosabb első számú barrier a hám, alatta fekszik az írha, és azt követően a bőralja következik a bőrnek a metszetében. Hogyan tudja maga ez a szerv kifejteni ezt a nagyon komplex feladatát? Hát ebben is a hám az, ami egy nagyon fontos szerepet tölt be azáltal, hogy állandóan folyamatosan megújul, és a megújulás révén tudja azt a fajta állandóságot ebbe a barrier funkcióba betölteni, ami igazából erre a szervre hárult, tehát ezt a nagyon fontos és többrétű feladatot. 28 naponként tulajdonképpen a bazális rétegtől kezdve állandóan a hámunk újra képződik, és ez teszi alkalmassá magának a védő funkciónak a betöltésére. Azt szoktuk mondani, ugye, hogy a szép bőr a fizikai és a lelki egészségünknek a tükre. Hogy ez mennyire így van, remélem, hogy az előadás során ezt tudom néhány dologgal alátámasztani. És először is a saját tudományomról hadd nyilatkozzak úgy, hogy igazából ez egy igazi nyomolvasás. Mint az indiánok, apró jelekből próbálunk következtetni olyan fontos dolgokra, ami a beteg illetve az akár még általunk nem ismerten beteg embernek a belső lelki és fizikai lényében zajló probléma. Hogyan tesszük ezt? Először is ehhez szükség van a betegeknek a bőrének, a teljes bőrfelszínének a megtekintésére. Megnézzük a beteg látható nyálkahártyáit, és természetesen megvizsgáljuk a különféle bőrfüggelékeket, mint a haj és a köröm, és ezekből tudunk már alapvető megállapításokat tenni. Használunk különféle eszközöket is, ezt majd később az egyes gondolatoknál belefűzöm, hogy mikor érdemes különféle eszközös vizsgálatoknak a vizsgálatokat igénybe vegyünk. Megtekintés. A hallgatóknak mindig azzal szoktam kezdeni, hogy az első benyomás a betegről, ez egy nagyon fontos tény, tehát a megtekintésnek nem csak a bőrgyógyászatban, hanem mindenféle orvosi ténykedés során nagyon fontos szerepe van. Azt is meg kell jegyeznem, hogy a bőrgyógyászok Achilles sarka, amikor azt mondja valaki nekik, hogy csak rám kell nézni. Hát igen, rá kell nézni az illetőre, de amögött a ránézés mögött nagyon-nagyon hosszú tapasztalat, sok-sok olvasás és mindenféle klinikai gyakorlat húzódik, mert hogy nem mindegy, hogy ki tekint rá, ugye egy betegre, vagy egy egészséges egyénre. Az, hogy a belső szerveknek a működéséről a bőrünk üzenetet hordoz, talán nem újdonság senki számára. A teljesség igénye nélkül csak hadd említsem azt, hogyha valakinek ugye sárga a bőre, az mindenki számára egyértelmű, hogy annak az egyének nagy valószínűsége valamiféle máj, vagy éppen epe betegsége van. Akkor, hogyha valakinek fehér lesz a bőre, akkor azt mondjuk, hogy na, sápadt ez az ember, mit is tegyünk vele? Valószínűleg valamiért vérszegény, tehát van valami fajta vérképzési zavar mögötte. Nem csináltunk még semmit, csak ugye ránéztünk. Akkor, hogyha szürkés árnyalata van a bőrnek, és olyan fakó, azt mondjuk, hogy fakó a bőrszín, kicsit száraz, hámló, akkor azt gondoljuk, hogy az illetőnek a vesével lehet valami problémája. Tehát nagyon egyszerűnek látszik a dolog, de nem mindig ennyire egyszerű. A másik dolog az, amiről nem szabad elfeledkeznünk, hogy a bőr bizonyos üzenetet hordoz arról, hogy az ember hogyan töltötte az életét, milyen életmódot élt. Szoktuk mondani, hogy a bőr nem felejt. Ez teljesen így van, és sok minden olyan tényező van, ami az életmódunkba tartozik, amit, hogyha sokat vagy túlzottan használunk, akkor annak nem lesznek pozitív hatásai bőre. Ezen a képen látszik egy hölgy. Ha egy icipicivel kevesebb lenne a fény, akkor talán még jobban látszana, hogy szép piros az arca, és bizonyos helyeken foltokat, meg hámló részeket lehet látni a bőrön. Mit üzen ez számomra? Számunkra, bőrgyógyászok számára azt üzeni, hogy ez a beteg nagyon sokat tartózkodott életében a napon, valószínűleg földművesként dolgozott, és emiatt lehet látni ezeket az elváltozásokat a bőrön. Tehát maga a bőr ugye nem felejt. Mit nem felejt el a bőr? Ez egy olyan kép, amiben össze van montírozva egy ikerpárnak az arca. Az ikreknek ugye a genetikai állományuk nagyon-nagyon hasonló. Hosszú időn keresztül azonos körülmények között nevelkednek, és ez az ikerpár, egy olyan ikerpár, aki közül az egyik bent dolgozott egy irodában, a másik pedig kint dolgozott a földön. Ebből látszik, hogy a kettő egyénnek az arca között milyen iszonyatosan nagy különbség van. Azt szoktuk mondani, hogy persze az ember öregszik, és akkor abból az öregedésből lesznek különféle nyomok a bőrünkön. Igenis. De ezóta a 69-ben megíródott cikk óta tudjuk, hogy az öregedésünknek van egy úgynevezett intrinszik, meg van egy úgynevezett extrinszik, vagy fotó, tehát a fény által indukált öregedési folyamat. Mit jelent az intrinszik öregedés? Ez egy olyan dolog, ami általános, tehát ez belénk van kódolva, elkerülhetetlen, és a funkcionális változások, amik a bőrön létrejönnek, annak következtében alakul ki. Míg az extrinszik, tehát a kóros napfény expozíció hatására egy nem általános és elkerülhető és morfológiai változás fog ugye létrejönni a pigmentfoltokkal, meg minden egyebekkel. Hogy néz ki egy intrinszik módon öregedő bőr? A száraz, halvány, pegyhűt finom ráncai vannak az illetőnek, és legfeljebb jó indulatú tumorai, míg a photo-aging hatására fakó, szabálytalanul pigmentált lesz ugye a bőr, mélyek a ráncok, az erezettség feltűnik a bőrön, és prémalignus tumorok alakulnak ki. Tehát egy nagyon fontos a kettő közötti különbség, és a B iker részéről ez az extrinszik, ha megfelelő módon éljük az életünket, ez egy elkerülhető dolog. Szintén egy nagyon érdekes kép, ami New England Journal of Medicine-ben jelent meg néhány évvel ezelőtt egy olyan sofőrről, akinek a bőrén a jobb oldalt ugye kevésbé ráncos a bőre, mint a bal oldalon. Miért? Mert ezen az oldalon a sofőröket állandóan süti a nap. És ezen a részen ugyanannak az embernek a bőre jóval ráncosabb, tehát jóval idősebbnek néz ki ezen a felén, mint a másikon. Ez az előző ikerpár képe, tehát a napfénynek mindenképpen szerepe van abban, hogy mennyire gyorsan és milyen módon öregszünk. A másik dolog, az alsó két kép, ha megnézik, akkor ott is van jelentős különbség, ott viszont nem a napfénynek, hanem a dohányzásnak van szerepe. Tehát ezek az élvezeti szerek, mint a napfényexpozíció és a dohányzás, jelentős mértékben rajta hagyja a nyomát a bőrünkön. Tehát ezek az úgynevezett elkerülhető öregedésnek a nyomai és kiváltói. Nem csak a teljes bőrfelszínen, hanem annak bizonyos részein foltszerűen is jelenhet meg különféle színi eltérések a bőrön, amiknek van veleszületett, meg szerzett formája. Itt jeleztem, hogy a veleszületettek általában vagy pirosak, vagy barnák, a szerzettek meg bármilyen színűek is lehetnek, és ezek közül egy párat hadd villancsak föl önöknek. Nem ritkán látunk ilyen képet, hogy egy úgynevezett hemangioma, egy erekből álló, tágult erekből álló kis jóindulatú képlet van az újszülötteknek a bőrén, ami spontán gyakorlatilag néhány év alatt regrediálni képes. Vannak olyan állapotok, amikor úgynevezett tűzfolt alakul ki szintén a gyereknek az arcán. Ez a kicsit szomorú fej, ez azt jelenti, hogy egy ilyen helyzetben ugyan nem az a probléma, hogy a gyereknek csak az arcán van egy ilyen eltérés, hanem azt üzeni számunkra ez a jellegű pír az arcon, hogy esetlegesen ennek a hátterében az agyhátyákon is lehet ilyenfajta érmalformáció, tehát ezeket a betegeket neurológiai kontroll alatt is kell tartani. Hogy milyen egyéb üzenetet látunk? Itt lehet látni egy ilyen vonalszerű, kicsit hámló, barnás színű elváltozást a bőrön, ami szintén egy veleszületett és mosolygós fej, tehát jóindulatú elváltozás, amit úgy hívunk, hogy lineáris verrukozós névusz, ami a hám sejtjeiből kialakuló burjánzás, sose lesz belőle semmi rossz, viszont esztétikailag nyilván zavaró képlet tud lenni. De ezt nem feltétlenül kell például eltávolítani a bőrről. Vannak olyan elváltozások, amik ugye barnák, mint ahogy már korábban azt említettem, ami lehet veleszületett, És a kevésbé mosolygó fej az azt jelenti, hogy ugyanez az elváltozás nem rossz indulatú, de ilyen nagyméretű anyajegyeknek a talaján ugye ki tud alakulni egy festékes bőrdaganat, azon túlmenően ez esztétikailag sem olyan, amit ott lehet hagyni, tehát ezt idővel el kell távolítani a bőrről. Vannak szerzett foltok a bőrön, különböző színűek, és ezek közül csak néhány gyakori dologról szeretnék beszélni. Ezen a képen látszik itt egy ilyen lencsényi nagyságú, szabályos, halványbarnás, előemelkedő anyajegy. Ezeket úgy hívjuk, hogy közönséges anyajegyek. Ezek, azt hiszem, hogy nincs olyan egyén itt a teremben, akinek legalább egy ilyenje ne lenne a bőrén. Ezekkel nincsen semmi teendő, nem kell tőlük aggódni, ott maradhatnak a helyükön. Olyan elváltozások, ami ténylegesen nagyon gyakoriak az emberi bőrön. Nagyon sokszor szaladnak hozzánk hasonló, de mégis eltérő típusú bőrjelenségekkel, elsősorban a korosabb páciensek. Van egy olyan elváltozás, amit úgy hívunk, hogy szeborrás keratózis, vagy csúnyán azt mondjuk, hogy öregségi szemölcs. És ez a leggyakoribb jóindulatú daganat. De nagyon-nagyon mosolygos mindenki a vizit végén, mert a beteg nagyon megijed, hogy úristen, ez egy rossz, de közben kiderül, hogy hiába változik, meg hiába viszket, meg hiába néz ki úgy, mintha ez egy rossz dolog lenne, ez egy olyan elváltozás, ami szintén a hámból indul ki, a hámnak csak egy kóros megvastagodása, és ez sose lesz rossz, tehát ebből sose fog kialakulni daganat. Van olyan formája ennek a szeborrás verrukának, vagy keratózisnak, amikor egészen fekete színű ugye ez a növedék a bőrön. Ilyenkor van igazából nagy riadalom, hogyha ilyet látnak, főleg, hogyha nem ennyit egyszerre, mint ami itt van, mert ez egy idős beteg hátáról készült, tehát látszik, hogy ez inkább idősebb embereknek a sajátossága, és még egyszer említeném, hogyha egy ilyen mazsolaszerű, kicsit morzsalékony képletet látunk, és akár a feketét is, azért ott nem kell föltétlenül a legrosszabb dologra gondolni. Vannak olyan szerzett elváltozások, anyajegyek, ahol nem egy darab, hanem sok barna színű anyajegy alakul ki a bőrön, főképpen a tinédzserkor táján szokott ez a sokféle anyajegy megjelenni. Itt azért van a szomorú fej, mert ezeket az egyéneket, akiknek ilyen a bőre, azokat folyamatosan figyelni kell. És vajon miért? Azért, mert a bőrdaganatok kockázati tényezői között kétféle fő okot tartunk számon. Az egyik az, hogy vannak bizonyos genetikai sajátosságok, amik meghatározzák azt, hogy legyen rajtunk anyajegy, vagy esetleg hajlamosabbak legyünk bőrdaganatokra, és vannak környezeti hatások, és ezeknek a kölcsönhatása fogja ugye kialakítani azt, hogy valakinek lesz, vagy nem lesz bőrdaganatnak bármelyik formája a bőrön. Tehát olyan fajta állapotoknál, mint amit az előbb mutattam, tehát ha valakinek sok anyajegye van, és főképpen úgy, hogy mindez a családban halmozottan előforduló dolog, nagyon gyakran különböző ivarsejtvonalbeli mutációk állnak ennek a fenotípusos markernek a hátterében. Nem szeretném itt felsorolni, de számos olyan genetikai eltérést ismerünk, ami a betegeknél egy fokozottabb daganatképződési hajlammal jár, vagy azt okozza. Ezek közül vannak olyan elváltozások, amik csak jóindulatúak, de vannak olyan genetikai hibák, amik viszont rosszindulatú daganatok kialakulására hajlamosítanak. Korábban hosszú éveken keresztül volt a tudományos kutatásunknak a fókuszában ez a bizonyos atípusos anyajegy szindróma, amiről az előbb is már szót, vagy amit említettem az előbb, hogy miért. Egyrészt van egy genetikai hajlam, ami kapcsán ezek a létrejönnek ezek az elváltozások, és ami még inkább fontos, hogyha valakinek ilyen pöttyös a bőre, azoknak a bőrmelanomára és a szemben kialakuló melanomára való kockázata is emelkedett, tehát nagyobb, mint az olyan egyéneké, akiknek ilyen jellegű bőrtünetei nincsenek. Tehát ha valakinek ilyen a bőre, azoknak rendszeresen kell járni bőrgyógyászati ellenőrzésre, és azon túlmenően fontos, hogy a szemüket is szűrővizsgálatra, illetve elmenjenek szemészeti szűrővizsgálatokra. A diszplasztikus névus szindrómában különféle szemészeti eltéréseket is lehetett regisztrálni a munkánk során, amiknek igazából a jelentősége az, hogy akiknek főképpen még a szemében is van, ott a szemészeti szűrésnek nagyon-nagyon strikten bizonyos időnként meg kell történni. Hogy mi ennek az egésznek a jelentősége? Valamikor a 2000-es évek elején kollégáimmal, Csoma Zsanettel és néhány diákkörös kollégával az összes gimnáziumban, az összes osztályt végigjártuk, és úgymond leszűrtük a gyerekeknek a bőrét. És azt találtuk, hogy az 1320 gyereknek a bőrének az átvizsgálását követően, hogy itt Szegeden minden negyedik tinédzsernek a bőrén van a típusos anyajegy. Tehát azoknak az egyéneknek, akiknek ilyen van a bőrükön, azoknak mindenképpen fontos a rendszeres, reguláris bőrgyógyászati ellenőrzés. A következőről, amiről mindenképpen említést kell tenni, az ugye a környezeti hatások, és a környezeti hatások közül is ki kell emelni a fokozott UV-expozíciót, mint bőrdaganat kockázati tényezőt. Mindenki arról beszél, hogy minden megváltozott, légszennyezés, környezeti hatások, ózonréteg elvékonyodik, és az a baj, hogy azért ilyen borzasztó a mi bőrünk, mert hát az ózonréteg elvékonyodása miatt egyre több UV ér bennünket. Hát a fenét, ez is igaz természetesen, de sokkal inkább szerepet játszik ezekben a problémákban az, hogy az elmúlt 30 évben megváltozott a divat, meg megváltozott az embereknek a napozási szokása. Tehát ezt sok-sok dolog alátámasztja a gyakorlati munkák során, hogy ez mennyire így van. Itt ez a mama, ez nem egy nagymama, hanem egy anyuka, aki napimádó, és állandóan a strandon tölti az életét, és ezek a károsodások, amik az ő bőrén láthatóak, az az összeadódó napfényártalomnak a következtében jönnek létre. Mely része veszélyes a napfénynek? Azt mondják, hogy hát a legveszélyesebb az UVB, mondják az emberek, mert attól leégünk. Oké, ha megnézzük, az UVB ugye az a hámban tud károsodást csinálni, mert nem megy mélyebbre, csak a bőr felszínén fogja létrehozni a károsító hatást. Az UVA az már ugye leér egészen a dermiszig, tehát a bőrnek az irha részébe, ahol a turgor ér igazából a bőr feszességéért felelős rostok ülnek. Tehát ezért mondjuk azt, hogy az UVA-nak nagyon-nagyon nagy szerepe van, nem csak a bőrdaganat képződésben, hanem a bőr öregedési folyamatában is. A kék fény az ugye még mélyebbre hatol, mint az UVA, és van egy olyan terápia, amit az újszülötteknél a sárgaság, ami van, amikor fiziológiás és kisfokú, vagy van, amikor az újszülötteknél egy nagyobb fokú sárgaság alakul ki, és ennek a kezelésére használjuk 1968 óta ezt a módszert. Na most fölmerült bennünk a kérdés, hogy ennek vajon van-e bármiféle következménye a bőrre, hogy az újszülött kap egy ilyen fajta úgymond sugárkezelést egészen pici korában, még teljesen szűz immunrendszerrel, és mindenféle kutatásokat végeztünk, és azt találtuk ikervizsgálatokkal, meg különféle epidemiológiai vizsgálatokkal, hogy az újszülöttkori sárgaság valamelyest megnöveli az anyajegyek kialakulásának a kockázatát. Természetesen ez nem egy elkerülhető terápia, amiatt, mert hogyha egy újszülöttnek a sárgassága van, hogyha ezt nem kezelik, akkor mindenféle idegrendszeri problémák fognak föllépni. Tehát ez egy elkerülhetetlen módszer, csak törekedni kell arra, hogy minél kevesebb fényt kapjanak az újszülöttek, és a munkán kapcsán erre most már világszerte sokkal jobban odafigyelnek. Nagyon sok olyan dologban született új adat a vizsgálatokkal kapcsolatosan, ami egy kicsit a prevenciót még inkább, még korábbra, tehát egész az újszülött korra előhozza, mégpedig az, hogy nem csak a gyerekeknek a bőrét, hanem a szemét is védeni kell ebben a kezelésben, mert a kékfény kezelés mellett nem csak a bőrön, hanem a szemben is megnőtt az anyajegyek kialakulásának a kockázata. Kell beszélni egy nagyon divatos dologról, a szoláriumok használatáról. Ha az előbb felvillantott fényspektrum közül arra visszaemlékszünk, hogy ugye az UVA nem csak a hámot, hanem a mélyebb rétegeket is érintette, akkor érthető, hogy a szoláriumokban lévő UVA hatására sokkal korábban megöregszik az, aki rendszeresen szoláriumozik. Egy. Kettő. Már mindenféle nagy összefoglaló tanulmányok tudják azt alátámasztani, hogy igenis a mesterséges UV-fény, és nem csak a természetes, hanem a szolárium fénye, az egy igazi karcinogén. Európában számos helyen nagyon szigorú szabályozás van a szoláriumokról. Nálunk sajnos erre nem vagyok büszke, de az egyetemen, akkor, hogyha valaki vásárol egy fitness bérletet, akkor egy ingyen szolárium bérletet kap mellé. Tehát azt gondolom, hogy ennél legalább ezen a szinten egy picit előrébb kellene mozduljunk, tehát a fényvédelemből. Persze van felmentés is a dologra, mert már molekuláris hátterét is tudták annak igazolni, hogy miért szeretnek annyira járni az emberek, ugye szoláriumban. Amiatt, mert béta-endorfin szabadul fel a fény hatására, és ez az, ami felelős azért, hogy dependens legyen az illető, hogy igenis eljárjon rendszeresen a szoláriumba. Nekünk, mint bőrgyógyászoknak miért fontos az, hogy a fényvédelem minél szigorúbb legyen? Azért, mert ugye tudjuk, hogy a bőrdaganatok azok főképpen a napfénynek kóros és nagy mennyiségű expozíciója révén alakulnak ki, legalábbis a jelentős része a daganatoknak. Van az úgynevezett bazalioma, ami a leggyakoribb, és ez egy hámeredetű elváltozás. Annak a daganatnak jellegzetessége, hogy ott helyileg képes a bőrt és a bőr alatti szöveteket elroncsolni, de nem ad áttétet. A labhámrák már szintén benne van a nevében, hogy hám eredetű daganat, de annak nem az alapi rétegéből, mint a bazalioma, hanem az úgynevezett tüskés sejtrétegből fog kiindulni, és ez már képes arra, hogy áttétet adjon. Azonban a legfontosabb a bőr festéktermelő sejtjeiből, a melanocitákból kiinduló rossz indulatú daganat, a melanoma, mivel a bőrdaganatok okozta halálozás 90%-áért, ez felelős. Hogyha azt vesszük, hogy csak minden tizedik bőrdaganatos beteg melanomás, viszont minden tíz bőrdaganatos betegből, aki meghalt, 9 melanomás, akkor lehet érezni azt, hogy miért van fontos szerepe ennek az előadásban is ennek a témának. Ezen az ábrán jól látszik, hogy a Nemzeti Rákregiszter adatai szerint 2001 óta Hasonlóan a világ tendenciához Magyarországon is folyamatosan nő a melanomás betegeknek a száma, az újonnan diagnosztizált melanomás betegek száma. Ha a közelebbi régiónkat és Szegedet nézzük, akkor 2015-ig, tehát az elmúlt közel 40 évben ilyen mértékben megnőtt a daganattal kezelt, és ezen belül is a melanomával kezelt betegek száma. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban jóval több mint 5000 beteget kezeltünk a klinikánkon, az évenkénti növekedést jól lehet látni. Van itt egy csúcs, ami elkezdődik 96 körül, innentől kezdtük el a rendszeres szűrővizsgálatokat és a rendszeres felvilágosító tevékenységet itt Szegeden, illetve a környéken, úgyhogy nagy valószínűséggel ez részben annak a következménye. Van egy ilyen mondás régóta, hogy a melanoma a saját tintájával írja az üzenetét a bőre, csak azt tudnunk kell olvasni. Ez egy ausztrál bőrgyógyász volt, aki ezt mondta, és hogy milyen üzeneteket kell arról a bizonyos tintáról olvassunk, ezt szeretném néhány betegen demonstrálva bemutatni. Tehát először is, mikor kell arra gondolnunk, hogy valaki egy melanomában, tehát egy festékes bőrdaganatban szenved. Mint látszik, ez egy spektrum. Ez egy in situ formája, egy korai, jól gyógyítható formája, ez pedig egy erős, fehér tigrisnek, aki nagyon küzdött, a hatalmas, nagyra megnövesztett, előre haladott melanomája. Ez a kép sajnos nem 20 éve készült, hanem 2-3 éve belül. Sajnos még ma is ott tartunk, hogy nagyon-nagyon sok olyan egyénnel találkozunk a rendelőbe, akinek ilyen előre haladott betegsége van. És ez miért probléma? Azért, mert akkor, hogyha egy korai stádiumban felismerünk egy melanomát, a 100%-ban meg lehet gyógyítani. Ha viszont egy előre haladott daganattal kell, hogy szembesítsük a beteget, meg magunkat, az egy hosszú, küzdelmes terápiás folyamatnak az első lépése. Akkor, hogyha egy festékes léziót látunk a bőrön, aminek egy aszimmetrikus a formája, szabálytalan a széle, sokféle szín van benne, legalább fél centi átmérőjű, és egy korábban lapos elváltozás elkezd előemelkedni, akkor azt gondolhatjuk róla, hogy esetlegesen az egy nem jó indulatú festékes folyamat. Néhány példát hadd mutassak erre, itt egy idősebb férfinek a fülén látszik, ott, ahol ugye a leginkább és legmeredekebben éri a napfény a bőrt, ott alakul ki ez a nagyon lassan növő variáns a melanómának. Szokták mondani a betegek, hogy jaj, azzal ne tessék foglalkozni, mert az már legalább 20 éve ott van. Igen, egy ideig lassan nő, és nem lesz agresszív, és nem fog metasztatizálni, csak valamilyen oknál fogva, ami akár lehet egy trauma, egy sérülés, és onnantól kezdve megváltozik ez a szelíd növekedése, és elkezd lefele terjedni a daganat, és erekkel, idegekkel találkozva már is ad mindenfelé áttéteket a belső szervekbe. Ez a leggyakoribb formája a melanomának, a felszínesen terjedő forma, aminél látjuk, hogy kicsit ilyen lóhere formára emlékeztet, többféle szín van benne, és a széle is szabálytalan. És van egy olyan forma, ami viszont a legagresszívabb, ahol nincs ilyen kezdeti, felszínesen terjedő időszak, hanem mindjárt rögtön egy ilyen nagy, elődudorodó, vérző formátumban jelentkezik, és ezeknek az áttétképzési hajlama sokkal, de sokkal agresszívabb, és sokkal korábban alakul ki, mint az előző formáknál. Van, amikor olyan gyorsan nő ez a daganat, hogy nincs ideje eléggé pigmentálódni, és ugyan pigmentál, de ez úgynevezett hipomelanotikus akrolentiginózus melanoma. Tehát ez egy újon előforduló variáns, És itt lehet látni, hogy tulajdonképpen bárhol a szervezetem belül is, meg a bőrnek bármely részén előfordulhat különböző variánsa, tehát a nyálkahártyákat se kíméri, itt van például a konjunktíván megjelenő melanoma. És ez szintén egy úgynevezett amelanotikus forma, amely a legtöbb úgynevezett misdiagnózis vagy téves diagnózist szokta adni a mi ilyen jellegű repertoárunkból. Van egy ilyen kis kézi mikroszkópunk, amivel egy egész más, hát más világ tárul föl számunkra, bőrgyógyászok számára. Egy nagyon kis egyszerűnek tűnő eszköz, viszont hogyha bemutatom azt a képet, ami egy, szintén egy melanomának a képe, hogy mi ezzel a kis eszközzel ennyire részletgazdag képet tudunk kapni, és azzal, hogy ebben vannak csíkok, különféle színek, rögök, hálózat, tehát egy nagyon kaotikus a kép, ezzel ezeknek a struktúráknak az elemzésével tudjuk mi fölállítani a diagnózist, a melanomának a diagnózisát, vagy esetleg kizárni, és azt mondani, hogy ez egy teljesen jó indulatú elváltozás. Vannak olyan helyzetek, amikor nem elég csak belenézni egy ilyen dermatoszkópba, hanem ezeknek a képét, ezeknek az anyajegyeknek a képét rögzíteni is kell. Hogyha megnézzük ezt a fiatalembert, aki 14 éve került hozzánk, és ő neki egy családilag halmozódó melanomája volt, apukáját 29 éves korában, mármint hogy az apa volt 29 éves, amikor meghalt melanomátétbe, ő szintén 29 évesen került hozzánk teljes pánikba, hogy úristen, akkor neki melanomája van. Ezt a léziót vettük le róla, és a 14 éves követés alatt 16 újonnan kialakult melanomát diagnosztizáltunk nála. Tehát egyrészt ezekkel a módszerekkel lehet látni, különféle elemzéssel lehet segíteni azt, hogy el tudjuk dönteni, hogy az adott elváltozás az rossz vagy sem. Vagy a másik, hogyha képet rögzítjük, mondjuk itt látszik, hogy egy anyajegynek a képét rögzítettük áprilisban, és júliusban, amikor visszajött a beteg, akkor ez a standard felvételen egy növekedés látszik, és egy jelentős változás, akkor ezzel alá lehet támasztani, hogy ez mindenképpen egy gyanús lézió, és ez egy in situ melanoma lett. Van, amikor az se elég, hogy egy ilyen elemzés alá vetünk egy elváltozást, ez egy idős hölgynek az arca. Az arc az egy nagyon kritikus terület, nagyon nehéz a diagnózis. Van olyan segéd eszközünk, amit konfokális, in vivo, konfokális mikroszkópnak hívunk, ami azt jelenti, hogy az élő emberen tudunk gyakorlatilag mikroszkópos képet kapni. Ennek az idős hölgynek ezt a képét, Varga Erika kolléganőmnek az anyagából mutatom be, tehát gyakorlatilag a jellegzetességek alapján azt meg tudtuk állapítani, hogy gyakorlatilag ez mindenképpen egy nem jó indulatú festékes lézió, és tulajdonképpen a szövettannal teljesen korreláló lett a végeredmény. A gyanunkat megerősítette a szövettan is, hogy igen, ez egy olyan elváltozás, amit tényleg ki kell venni. Most ezeknek azért van jelentősége, mert az, hogy az arcon valakinek egy 20 forintosnyi foltot leveszünk-e vagy sem, az mondjuk esztétikailag nem mindegy, hogy fog utána kinézni. A melanomának a kezelésében a sebészi kimetszés az, ami az alap. Tehát ha van egy korai lézió, akkor annak a gyógyítását adja, az előre haladott daganatoknál pedig azt fogja megmutatni egy sebészi kimetszést követően a szövettani vizsgálat, hogy hogyan is kell a betegnek a terápiájában tovább haladni. A szövettani diagnózis az, ami KH-nk, onnan tudunk elindulni, onnan tudjuk azt meghatározni, hogy milyen súlyosságú betegségről van szó, és milyen terjedése mutatható ki, melyik szöveti szintben, milyen vastagságú maga a daganat, és onnan tudjuk azt megállapítani, hogy kell-e további teendőket végezni, további műtéteket, akár az úgynevezett őrszemnyirokcsomó műtéttel megnézni, hogy ez a daganat már tovább haladt a nyirokcsomóba, vagy pedig ezeknek az őrszemnyirokcsomóknak a szövettani eredménye alapján, hogy kell-e a tájéki nyirokcsomókat teljes mértékben kiírtsuk, kell-e a betegnek valamiféle immunrendszer támogató kezelést adni, ami akár egy-másfél év is lehet, és hogy adjunk-e esetleg sugárkezelést. Aztán vannak olyan helyzetek, amikor sajnos nem az, hogy mikroszkóp kell, hanem már az ajtóból, amikor a beteg beti a pólóját, látjuk, hogy egy áttétes melanomáról van szó. Hát ez már abszolút nem az örömteli diagnózis, amikor ilyennel találkozunk. Ilyenkor még egy picit mélyebbre kell menjünk az analízisekben, és ilyenkor genetikai, molekuláris genetikai vizsgálatokat végzünk. Miért? Az utóbbi néhány évben forradalom van a melanoma kezelésében, és ennek az alapját az adta, hogy kiderült, hogy bizonyos melanoma típusok hátterében jellegzetes genetikai mutációk, és ezen belül is a BRAF génnek a mutációinak van nagyon nagy jelentősége, ezek állnak. És akkor, amikor ezeket a betegeket, illetve a daganatszöveteket vizsgáljuk, igazából az a cél, hogy meg tudjuk állapítani, hogy hogyan lehet célzottan kezelni, és egyénre szabottan kezelni, és a leghatékonyabban kezelni így az áttétes melanomát. Felhívnám a figyelmet, hogy a BRAF, ami ugye a krónikus napfényártalomnak kitett bőrfelület és az intermittáló napfénynek kitett bőrteleten előforduló melanomáknak a sajátja, tehát a napfénynek az esetek 60%-ában igazolható a szerepe, tehát aláhúzva az összes korábbi intelmet. Áttétes melanoma gyógyszeres kezelése. Mindenki azt mondja, hogy úristen, csak kemoterápiát ne kapja. Manapság a kemoterápia palliatív kezelésként szerepel a melanoma terápiájában. Elsősorban a legújabb generációs immunterápiás szereknek a sikerét látjuk, és célzott kezeléseket alkalmazunk ezeknél, azoknál a betegeknél, akinél ennek az úgynevezett BRAF génnek a mutációját ki lehet mutatni. Ilyen esetben lehet célzottan BRAF gátlókat, illetve azokat kiegészítve meggátlókkal, és kezelni ilyen módon a betegeinket. Hogy mennyire sok az elkésett beteg, ez a páciens is egy nagyon kiváló példa, hogyha ide rátekintenek, a hölgy egy hatalmas, körülbelül egy kézilabda méretű daganattal a hónaljába került hozzánk, amit már sajnos nem lehetett operálni, viszont 18 pembrolizumab infúzió, ami egy immunterápiás szer, mindenféle műtét nélkül most egy seb van a hónaljába. Tehát rendkívül nagy a változás, nagyon sok szép eredményt látunk, és még egy, amire nagyon büszke vagyok, ami ugyan egy úgymond palliatív kezelési eljárás, az elektrokemoterápia, ami a bőrfelszínén lévő különféle daganatoknak az ellátására szolgál. Azért vagyok nagyon büszke, mert Magyarországon a klinikánkon vezették be plasztikai sebész kollégáink ezt a módszert, és egyedüli centrumként Kiserika végzi gyakorlatilag ezeket a beavatkozásokat, és több száz léziót kezeltünk, már közel 100 betegen, nagyon szép eredményekkel, nagyon-nagyon biztatóak ezek az eredmények. Viszont még egy dologról kell beszéljünk, a bőrdaganatoknak a prevenciójáról. Hogyan lehet ugye megelőzni, mert ugye vannak eredmények, de 100%-ban nem tudunk mindenkit meggyógyítani. Mivel lehet viszont kivédeni? Fényvédelem, fényvédelem, fényvédelem. 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon, viseljünk szellős ruhát, mert a mechanikai fényvédelemnek ma is nagy jelentősége van. Napszemüveg, kalap, és UVA és UVB filtert tartalmazó fényvédő készítményeket azért használjunk, hogy amíg a napon vagyunk, a legkevesebb károsodás érje a bőrünket. És nagyon vigyázzunk a gyerekekre, mert azoknak még tudjuk menteni a bőrét. A magunkét már sajnos nincs, nem igazából. Mármint, hogy az én korosztályom, az önöké még igen. És nincs egészséges barnaság, ez egy nagyon fontos üzenet. Az önvizsgálatnak nagyon fontos szerepe van. Ha valaki bármiféle változó anyajegyet, vagy újonnan növekvőt észlel, akkor az menjen orvoshoz. Fontos, hogy olyan helyekről tájékozódjanak, ahol hiteles információ van, és ez nem biztos, hogy a nők lapja kafé. Take home message, hogy mit vigyünk haza, rendszeresen vizsgálja meg saját magát mindenki, a bőrét, figyeljen oda a párjára, egyéb családtagjára és a környezetére. Ha újonnan lévő bőrelváltozása van, vagy nem gyógyuló sebe, azzal menjen el bőrgyógyászhoz, tartsa be mindenki a fényvédelmi szabályokat, és semmi sem megy egyedül. A bőrdaganatos betegekért nagyon sokan küzdünk együtt egy csapatba. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
Köszönjük szépen professzor asszony előadását. Kedves közönségünk, kérem, tegyék fel kérdéseiket. Amíg gondolkozik a közönségünk, addig nekem lenne egy kérdésem, ha lehet, hogy professzor asszony szerint mi a napi bőrápolási rutin? Tehát van-e ilyen egyáltalán, amit így naponta rendszeresen ajánlott, hogy hogyan ápoljuk a bőrünket?
Most hát először is minden napi tisztálkodással kezdődik, ami sajnos nem mindenki számára triviális, de nyilván ez nem ez a közönség, de azért a szakmában ezt mindannyian látjuk, hogy nagyon sok probléma van a higiénével. Tehát az, hogy naponta legalább egyszer zuhanyozzon le az ember, és akkor, hogyha száraz a bőrtípusú, akkor, ha nem is minden nap, de azért akkor, amikor úgy észleli, hogy egy kicsit húzódik a bőre, vagy egy picit fénytelenebb, akkor kenje be valamiféle testápolóval, amik közül preferáljuk azokat a készítményeket, amit inkább dermokozmetikumként a patikába lehet kapni, amik nem tartalmaznak tartósítókat, nem tartalmaznak illatanyagokat. Tehát ezek főképpen az érzékenyebb bőrtípusúaknak ezek sokkal jobbak. Azon túlmenően az arcnak a tisztításához, hogy ha valaki sminkel, akkor az természetesen valamiféle arctejjel érdemes, hogy letisztítsa a bőrét, aztán langyos vízzel mossa le. Nem kell szappant használni, mert az provokálja a zsírnak, mármint a fagyúnak a termelődését, tehát inkább semlegesen csak egy normál langyos víz, és olyan esetekben nyilván, hogyha valaki olyan munkahelyen dolgozik, ami szennyeződést is éri, akkor kell valami detergens félét használni a bőrnek a tisztításához, és akkor utána éjszakára, hogyha igényli a bőr, akkor a bőrtípusnak megfelelő ápolókrémet használni. És a nyári időszakban pedig a nappali krémek jó része már tartalmaz fényvédőt, de a fényvédő készítményeket is a bőrtípushoz és a bőrnek a fényre való reakció alapján kell, hogy kiválasszuk. Tehát, hogyha valaki érzékenyebb bőrtípusú, akkor 50-es fényvédő faktorú készítményeket kell alkalmazni. Akár, hogyha kint dolgozik a szabadba. Sportoláshoz, hosszabb kintartózkodáshoz mindenképpen azt javasoljuk.
Köszöntöm, professzor asszony. Az lenne a kérdésem, hogy milyen jellegű áttétet képez a rossz indulatú melanoma?
Hogy milyen jellegű?
Milyen jellegű, igen.
Hát a melanomának az áttét képzése, ez időnként sajátságos, mert vannak olyan léziók, amik akár úgy, hogy mindent kikerülve a belső szervekbe el tudnak jutni, tehát nem föltétlen kell, hogy a bőrön lehessen látni áttétképződést, de általában olyan elváltozásokról van szó, amik leggyakrabban egy előre haladottabb daganat mellett mutatkoznak, és tehát ez bármelyik belső szerv lehet. Tehát tüdő, máj, agy, nyirokcsomók, tehát többféle irányba tud áttétet adni a daganat.
Köszönöm még egyszer az előadást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket a Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében. Ne felejtsék, 2 hét múlva dr. Kevei Péter, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar tudományos főmunkatársa tartja meg Elágazó folyamatok és alkalmazásaik című előadását. Szeretettel várjuk Önöket 2 hét múlva is. Viszontlátásra! Thank you.